lehetős életre. Együtt én meg te.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Sajósenyén a Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek.
Most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utánavalókat. Maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsinati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe, ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden.
Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13. panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. Miskolcról is látható lesz a részleges napfogyatkozás, a ritka égi jelenség kísérhető lesz Európa szerte. Észak-Spanyolországban például teljes napfogyatkozás következik be, mely néhány percre nappalból éjszakát varázsol. Miskolcon az Avasi kilátóban készülnek programmal erre az eseményre a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársai. A megyeszékhelyen várhatóan az égi jelenség este 7:30 előtt kezdődik, és 8 óráig tart, mondta a Az Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője.
Egy viszonylag szűk sáv mentén szokott teljes napfogyatkozás lenni, de most lesz egy teljes napfogyatkozás, ami Észak-Spanyolországból, Izlandnak a nyugati részéről, vagy onnan nagyon Észak-Közép-Szibériából lesz csak látható. Magyarországnak a keleti felén ugye 40-50%-a lesz eltakarva a napnak, amikor az lenyugszik. Aki meg akarja nézni, az 19 óra kb. 20 és 19 óra 50, nyugatabbra egy kicsit tovább olyan 8 óra után pár percig tart, eddig lehet nézni, és szigorúan csak és kizárólag megfelelő védőeszközzel. Mert hogy a nap annyira fényes, hogy szabad szemben is ugye látáskárosodást, vagy akár vakságot is okozhat. Tehát, hogyha valaki meg szeretné nézni a napfogyatkozást, akkor vannak olyan napfogyatkozás megfigyelő szemüvegek, amikben megfelelő szűrő van, vagy pedig tudom ajánlani a még olcsóbb hegesztőüvegek közül azokat, amik 13-as vagy erősebbek. Tehát azok is alkalmasak, az is csak pár száz forint, úgyhogy hát Miskolcon is meg kellett találni azt a helyet, ahonnan abba az irányba, amerre a nap éppen akkor lesz. Legjobb és nagy közönség számára is alkalmas helyet, azt így az Avasi kilátóra tűztük ki. Ott majd egészen sokáig lehet majd látni ezt a jelenséget, tehát olyan egészen 3-4-8-ig valószínűleg jó idő esetén. Úgyhogy ha valaki oda eljön az Avasi kilátóhoz, akkor 7:30 előtt egy 10 perccel kezdődve meg tudjuk mutatni a napfogyatkozást, és nem csak ilyen hegesztőüvegeken keresztül, hanem távcsövek segítségével is, természetesen ebben az esetben is a távcsövek el vannak látva olyan szűrő eszközzel, aminek hála nem vakulunk meg.
A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ahogy itt állsz, a szobrot érdemel, hogy lehetsz ennyivel jobb másoknál. Jaj, oda vagyok, érted, remélem már ez így. Hogy te ilyen jó fej, ez nem fel.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. augusztus 10-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 38 fok között alakul majd. És akkor a tartalomból. A rák kialakulásakor egymást érik az evolúció biológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, melyben a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technológiával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Tartsanak velünk!
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez is. Hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én elöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor út közben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon, de te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz, de hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én el.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Ah!
wasn't for you. Lost in the dark, then you walked in the room. I came alive when you opened my eyes. I won't go back to the light. The world might be shaken, but I stay in your presence, standing strong in your love. 'Cause I got you in the joys, in the pain, in the waiting, in the flood, in the fire, in the breaking. I'm stranded on you, so I won't be moved. Yeah, I'll get through, 'cause I got you. Why should I tremble and worry with fear? If I am your temple, you're already here. Heaven surrounds me when I call your name. There's nothing that you cannot change, 'cause I keep on singing, in every sorrow I'll keep on praising. You're always with me, I know. You're never letting me go.
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyanő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt, ez egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban.
római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végezben álljá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benája? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fennevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit, meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benája, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, vagy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem a mennyei atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
igei gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a Fidesszel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. A szakminiszter szerint az első évben több mint 600 házi orvosi praxis 57 ezer beteget vont be a programba. Közülük majdnem 43 ezer beteg esetében az előért vizsgálatok legalább 75%-a teljesült. Ezek a számok azt mutatják, tette hozzá, a programra szükség van, a házi orvosok és asszisztenseik pedig hatalmas munkát végeztek. Kifejtette, a finanszírozást úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Azt írták, júliusban az egységek majdnem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. Hozzátették azt is, a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.
Az időjárásról.
Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
sok szívet hajt egy cseppnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig négy liter, az ágy elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk hét.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Később, ha egy tumor gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, melyben a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technológiával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. A riporter Takács Ádám.
A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év 100 milliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus. hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor az gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot. És a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat, és ugyanezt történhet meg, illetve hát történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Egy kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy bakteriális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk egy maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szer találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben. Nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldal, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserépbe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal, ez tipikusan, hogy a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot kialakító, a rákot létrehozó mutációkat, Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára.
Kedves hallgatóink, dr. Boros Zoltán Gáborral, a Hunren Evolúció Tudományi Intézet tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.
De én láttam, hogy feletted. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.